valóság, azt a felület állapotra tudja, hogy ha az erős sötét oldal az egyben ember volt, az emberhez a tömeg sötét oldal, az erős sötét oldal is. Igen sok ember gondolja, hogy a dolog, hanem ő ilyen sokkal jöttek. Nagyon furcsa ez a téma, mert nem történt semmi ez a felfedezés ebben az ügyben, mégis hittem, hogy mi van, hogy az egyik kérdés az, hogy miért beszélgetünk a sötét anyagról. Dula arról van szó, hogy néhány évre a részecske fizikusok befejeztek egy sok évtizedes program. A standard modell, ami a teleni részecskéknek a nagy hármas elmélete, az egy készült és az összes részete megvan. Egy mindig az volt, hogy a részecske fizikusok azt tervezték, hogy 20 év múlva milyen gyorsítóval milyen részecskéket fognak felfedezni. Most minden. Mit kell keresni, mire jutunk, hogy gyorsítót, mit keresünk a következő 20-30 évben. Körülbelül részletről van egy olyan, amit kell magyarázni. Hogy elkezdtem a csillagászok, hogy bocsánat, mi már itt évtizedek óta tudjuk, hogy az univerzumban van egy csomó olyan anyag, amiről nem tudjuk, hogy mi. Szerencsék van, hogy ez a két dolog egy génés és felesleg találkozik, és akkor érdekes kutatási téma és érdekes új eredmények születnek itt az univerzum anyagáról, szerkezetéről, tulajdonságairól. Tehát mi a csoda is ez a sötét anyag? Erről majd részletesen lesz, hogy ez az első fénykép, ami a sötét anyagról készült. Ja, ennek a sorozatnak az a cím, hogy okmulmozó tudomány, hát próbáljunk nyomozni, mi is az a sötét anyag. Először is nem sötét. Kezdjük ezzel. Rossz név, rajta ragadt, angol dark matter, tehát így hívják, de igazából láthatatlan anyag. De miért láthatatlan? Mi ez? Egy jelentős mennyiségben jelenlévő olyan anyag, amiről nem látjuk, tehát ezért láthatatlan, de tudjuk, hogy van. Azt sem tudjuk, hogy miből van, de tudjuk, hogy van. Hát akkor honnan tudjuk, hogy létezik? A gravitációs hatásából, ezt majd részletesen meg fogjuk beszélni. Miért láthatatlan? Hát mert nem világít. Azt is megbeszéljük, hogy miért nem világít. A következő kérdés, hogy miből van? Hát erre nagyon egyszerű a válasz, nem tudjuk. De sejtéseink vannak, és nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy megmagyarázzák, hogy miből van ez az anyag. Miért fontos erről beszélni? Hát mert ez az univerzum tömegének jelentős részét teszi ki. Sokkal több sötét anyag van, mint közönséges atomokból álló anyag. És jelentősen befolyásolja az univerzum történetét, a galaxisok kialakulását, dinamikáját. Tehát ha valamit akarunk érteni az univerzumból, akkor ezt az anyagot mindenképpen érteni kell, és hát még sok minden mást is érteni kell. Hát azt kéne megbeszélni, miért láthatatlan. Mi az, amit látunk, és mi az, amit nem látunk. Látjuk a napot, mert fényt bocsát ki, a gyertyalángot, a villanykörtét, ezek világítanak. Látjuk a holdat is, ő maga nem világít, de a napnak a sugarai visszaveri, tehát ő megvan világítva. Mit értünk az, hogy világítás? Elektromosan töltött részecskék, fényrészecskéket, fotonokat bocsátanak ki. Így szokták lerajzolni a fizikusok, megy ott egy töltött részecske, és kibocsát egy fényrészecskét, egy foton. Másik mechanizmus, hogy egy atomban egy elektron lejjebb ugrik egy alsó pályára, és akkor bocsát ki fotont, és ezeket a fényrészecskéket látjuk. Mi az, amit nem látunk? Hát nem látjuk a Plutót. Miért nem messze van? Nagyon picike. Nem látjuk nappal a csillagokat. Jó, azért, mert a napnak a fénye elnyomja. Értjük, hogy miért nem látjuk. Nem látjuk a baktériumokat, mert nagyon pici. Az atomok azok még kisebbek, azokat se látjuk közvetlenül, csak hogyha nagyon sok van együtt. Egymással látjuk sötétben. Miért nem látjuk? Pedig mi világítunk, csak infravörösben, és a szemünk nem alkalmas arra, hogy az infravörös fényeket észrevegyük. Mit nem látunk? Még a neutronokat. Már ezt valamennyire lehet érteni. A neutronok elektromosan semlegesek, és az előbb arról volt szó, csak az elektromosan töltött részecskék bocsátanak ki sugárzást. A neutronok nem bocsátanak ki fényt. A levegőt se látjuk. Tehát az is elektromosan semleges, atomokból, molekulákból áll, mivel ugyanannyi pozitív töltés van, mint negatív. No, de mi van, hogyha a levegőt elkezdjük egy kicsit piszkálni, például nagy feszültséget kapcsolunk rá, akkor szikra keletkezik, és a szikra világít. Vagy például még nagyobb feszültséget kapcsolunk a felhők meg a föld közé, akkor villám keletkezik, és az is fény bocsát ki. Vagy például a világító csövekben nagy feszültséget kapcsolunk, és a levegőnek az atomjai vagy molekulái szétesnek elektromosan töltött részecskékre, és világítani fognak. Mi történik? Tehát hiába semlegesek az atomok, azért elektromosan töltött részecskékből állnak, és ezért lehet őket arra kényszeríteni, hogy világítsanak. Hát, hogyha valami olyan anyag van, ami abszolút nem világít, akkor az semmiképpen sem állhat kapcsolatban az elektromágneses mezővel. Tehát ez a láthatatlan anyag azért láthatatlan, mert
Egyáltalán nem lép kapcsolatba a elektromágneses mezővel. A másik ábrán azt fogják látni, hogy fokozatosan lerántjuk a leplet a sötét anyagról. Ott még nagy sötétség van, remélhetőleg az előadás végére ott már sok ilyen összegyűlt tapasztalat lesz fölírva. Honnan tudjuk tehát egyáltalán azt, hogy létezik a sötét anyag, hogyha nem világít? Van egy olyan kölcsönhatás, amelyben minden anyagfajta részt vesz, és az a gravitáció. A gravitáció még a legláthatatlan anyagot is elárulja, tehát hogyha a rendőrség nyomozni akar valakit, akkor nem kutyát kell bevetni, hanem gravitométert. A tömegének a gravitációs vonzását azt mindenképpen észre lehet venni, hát hogyha elég jól műszer. Newtonnak a gravitációs törvénye egyetemes törvény. Ez azt jelenti, hogy mindenféle objektumban, mindenféle anyagra vonatkozik. Fölírja az ember, nem lesz sok képet, fölírja az ember Newtonnak a törvényét, tömegszer gyorsulás, egyébként az erő gravitáció esetében ez a tömegszer a gravitációs gyorsulás. A G-re is van egy képletünk, hogy a zárójelben van az univerzális gravitációs állandó, a vonzó tömegnek a nagy M tömege és a távolság szerepel benne. Lehet egyszerűsíteni és kiderül, hogy minden test egyformán esik a gravitációs térbe. Ez az, amit már Galilei is kiokoskodott. A gravitációnak az egyik alapvető törvénye, ez az egy vonatkozás az egyetemességére. Másik pedig az, hogy ha egy nagy test vonz valamit, aminek M tömege van, akkor azt a kis testet ugyanakkora erővel vonza, függetlenül attól, hogy ő miből van. Vagy ő gázból van, kőből van, kicsi vagy nagy, hideg vagy meleg, csak a tömegre számít, és az mondja meg, hogy mekkora vonzója ki, tehát egyetemes. És ebből, hogyha az ember megméri, hogy mekkora erőt fejt ki a kis testre a nagy, akkor elvileg ebből ki tudjuk számítani, hogy mekkora a nagy testnek a tömege. Ezt akarjuk alkalmazni a csillagászokban. De persze a részletekben lakik az ördög, tehát azt mondom, hogy ki kell deríteni, hogy hogy is lehet ezt az alaptörvényt részleteiben alkalmazni. Hogy mérjük a tömeget? Hát az űrben megy két test, és egymásra vonzó erőt gyakorolnak Newton törvénye szerint, és emiatt bekanyarodnak, görbe pályán fognak mozogni. És ha megvizsgáljuk a görbe pályájukat, akkor abból ki tudjuk számítani, hogy mekkora erőt fejtettek ki, tehát mekkora a tömeg. Kepler, nagyon szép kép róla, Keplernek a tapasztalatból leolvasott törvénye, volt a különböző bolygók keringésére harmadik törvény, megmondta, hogy a pályák sugarának, meg keringési időkkel mi a helyzet. Azért betessék el felejteni, hogy Kepler ezt nem számítógéppel csinálta, hanem hosszú, hatalmas adatsorokat, rúttollal, gyertyafénnyel, és a saját fényének a számítógépével dolgozott föl, hosszú-hosszú évek alatt, és abból jött rá, hogy a nap körül kering a Föld, meg kering mondjuk a Mars, és ezeknek összehasonlítja a pályasugarát és a keringési időt, akkor a pályasugarának a köbe arányos a keringési időnek a négyzetével. Aztán szerencsére akkoriban felfedezték a Jupiternek a holdjait, és arra is ki lehetett számítani ezeket az adatokat, arra is érvényes, csak az arányossági tényező más. Tehát az, hogy arányos rendben, de mi az arányossági tényező, az a központi vonzótestre jellemző. Nem sokkal később jött Newton, de előbb már említett törvényéből levezethetők a Kepler törvények. Ezt kicsit más formában lehet írni, hogy a pályának a bolygó keringési sebességét V-vel jelöltük, erre a pályasugara, és ez a szorzat az állandó, de nem akármi, hanem ez megegyezik a központi centrumnak a tömegével, emmel megszorozva az univerzális gravitációs állandóban. Az univerzális gravitációs állandót, azt meg kell mérni. Ez a bácsi, akit ilyen szépen lerajzoltak, Henry Cavendish, ő volt az, aki egy ilyen kis ingával megmérte a Földön a nagy test, néhány kilós vasgolyó, egy kis golyót mekkora erővel mozd. Nagyon pici az erő, nagyon pontosan kellett méricskén. Később ezt továbbfejlesztette, nem akárki, ez a másik ember, ez pedig Ötvös Loránd, aki a nagyon pontos ingás méréseknek volt a szakember. Ez az inga, Ötvös Loránnak az eredeti ingája, ott áll az egyetemen nálunk, az egyik tanszékenél bárki megtekintheti, sőt akár méréseket is lehet vele végezni. Ennek alapján kimérték pontosan, hogy mennyi ez a gravitációs állandó, ami ott szerepel középen, és annak segítségével, földi mérések alapján ezt ismerjük, az előző képetekbe behelyettesítve, ha megmértük a bolygónak a mozgásának a sebességet, meg a pályasugarát, ki tudjuk számítani a bolygók tömegét. Kijött például, hogy a napnak a tömege, a vonzócentrumnak 10^30 kg nagyságrendjében esik, a Jupiteri 3 nagyságrendben, tehát 1000-szer kisebb. Így tehát meg tudjuk mérni az égitestek tömegét, pedig nem tudjuk rátenni őket a mérlegre, a newtoni gravitációs törvény alapján ezt meg lehet határozni. Na de más is van a világban, mint a naprendszer, vannak galaxisok. galaxis, sok, ugye mindenki látta a csodálatos fényképeket, azok körülbelül 10-11-en vagy 10-12-en, tehát milliárdos, százmilliárdos, ezermilliárdos nagyságrendű csillagokból állnak. Az ember egyrészt kiszámíthatja úgy a tömegét, hogy összeadja a csillagoknak a tömegét, de hát ha van benne más is, a gravitációs törvény alapján szintén meg lehet határozni. Az ember gyönyörködik a galaxis fényképekben, de azért szeretné tudni, hogy milyen nehéz egy ilyen objektum. Az a baj, hogy itt nem olyan a helyzet, mint a naprendszerben, hogy középen van egy pontszerű vonzó centrum, és a körül kering a többi piciketest, hanem itt az anyag szét van osztva az egész nagy galaxisba, mindenki vonz mindent, és egymásnak a kölcsönös vonzása hatására mozognak. Ebből kéne kifokoskodni, hogy hogy működik ez a dolog. Hát az első satszunk az, hogy minden csillag körülbelül olyan nehéz, mint a nap. Hát nem pontosan, de mondjuk a nap egy tizedénél kisebb csillagok nincsenek, és a százszorosának megfelelő sincs, tehát a kettő között valahol van az összes csillagnak tömege. Tegyük fel, hogy átlagosan olyan nehezek, mint a nap. Szorozzuk meg akkor a napnak a tömegét a csillagok számával. Kijön, nem múlhat el előadás 42 nélkül, tehát kijön a 10-42-en kilogramm körülbelül egy galaxisnak a tömege. De vajon mit mond a mérés? Tényleg ennyi jön neki? Meg kéne mérni, hogy lehet meghatározni a Kepler harmadik törvényt, az a pontszerű vonzó centrumra volt kitalálva. Newtonnak a törvénye ekkor is segít. Newton gravitációs törvénynek van két nagyon furcsa, de biztos következménye. Legyünk egy kiterjedt gömbszerű testet, meg egy másik ugyanakkor a tömegű, de pontszerű testet, és a kettőnek ugyanolyan a gravitációs hatása. Tehát köré teszünk egy másik testet, akkor pontosan ugyanakkor a erő, mint a két esetben. Ha van egy gömb, azt egyesíthetem a középpontjával, tehát a Földnek a mozdulatát is úgy tudom kiszámítani, mintha a centrumban lenne egy pontban az egész tömeg. A másik törvény még furcsább, hogyha lenne egy gömbhéjunk, és abban belül üldögélne egy test, arra nem hatna erő. Tehát a környező gömbhéj az nem fog számítani. Most alkalmazok ezt mondjuk a galaxisra, van benne egy csillag, ami belül van, azt a középpontba egyesítem, aminek kívül van, az nem számít. Tehát mi a következmény? Hogy csak a pályán belüli anyag vonzása hat egy ilyen keringő csillagra. Itt van például ez a mi tejútrendszerünk, persze kívülről nem fényképezték le, de rádiócsillagászati alapon rekonstruálták, így néznek ki a tejútrendszer, hogy a merőlegesen kívülről ránéznének. És akkor itt meg kell mérni úgy, ahogy a Kepler törvénynél, a sebességet, meg a sugarat. A sugarat meg tudjuk méricskélni csillagászati eszközben, milyen messze van a csillag a galaxis középpontjából. A sebességet, hát Kepler hogy mérte? Megvárta, hogy a bolygó körbe megy, és akkor a keringés időből kiszámította a sebességet. Nekünk erre nincs időnk, mert a nap például 200 millió év alatt megy körbe a galaxisban, viszont Doppler effektussal meg lehet mérni a mozgások sebességét. Technikai nehézségek vannak, de a csillagászok ügyes gyerekek, és ezért például képzeljük el, hogy itt van egy ilyen csillag, ami megy körbe ilyen sebességgel, akkor erre csak a belső fehér karikán belül levő anyagnak a vonzása hat. Tehát ha megmérem ennek a fehér csillagnak a központtól mért távolságát és a sebességét, akkor ki tudom számítani, hogy a fehér gömbben összesen mennyi tömeg van. Vegyünk egy kicsit távolibb csillagot, akkor azon belüli, most már nagyobb piros gömbnek az összetömegét tudom kiszámítani. Még távolabbi csillagnál meg ennek a még nagyobb koromnak. És ezzel fel tudom térképezni a galaxisok tömegeloszlását, hogy adott sugáron belül mennyi tömeg van. Ezzel már nagyon jó, mert nem csak a galaxis össztömegét tudjuk meghatározni, hanem hogy hogy oszlik el az anyag a galaxisok belül, tehát több információk lesz. Hát így az ember rajzol ilyen diagramokat, távolság függvényében lerajzolja a sebességet. Hogyha pontszerű lenne a centrum, mint a naprendszerben, akkor egy ilyen szép görbécskét kapnánk, és vannak elméleti számítások arra, hogy a galaxisnál hogy kéne kijönni ennek a görbének. De elméleti alapján kiszámolták, ezt várják, és akkor a kísérleti csillagászat meghatározzák. Ugyanígy a tömegeloszlást is meg lehet határozni. Tessék elkezdeni, hogy milyen lesz a mérésekből kijövő tömeg. Kis gömbben kevés, nagyobb gömbbe több. Megyünk tovább, egyszer csak elérkezünk a galaxis szélére. Aki olvast az alapítvány könyveket, tudja, hogy ott kering az alapítvány bolygója a tejútnak a szélén, és egyik irányban a tejút, másik irányban nagy semmi. Hát ott egyszer csak vége van az anyagnak, és azon túl nem lesz semmi. Utána már nem nő tovább a tömeg. Hiába megyünk egyre nagyobb gömbekre, nem lesz benne több tömeg, mert ott már nincs csillag. Tehát így megkapjuk a galaxis sugarát, és megkapjuk a benne levő össztömeget, tehát ezt a görbét várja az ember. Hát akkor mit kell csinálni? Ez a bácsi Kaptein nevű híres csillagász volt, ő mérte ezt először, valamikor a 1910-20-as években, még az akkori pontatlanabb műszerekkel mérte, ő pedig Oort, akit mostanában sokat emlegetnek, az Oort-féle galaxis felhőnek a feltételezője volt, és ő is ilyen méréseket végzett még a 20-as, 30-as években. De a döntő áttérést Vera Rubin hozta, aki 1970-ben elvégzett egy csomó nagyon pontos mérést új műszerekkel, az Andromeda ködön, aztán később másfajta galaxisokon is. És nézzük meg, itt van ez a bizonyos görbe, amit az előbb mutattam, amit az ember elvárt a galaxisokra, ez van ide rajzolva. A valódi sebességelosztás meg ilyen volt. És hogyha a tömegelosztást is lerajzoljuk, akkor itt van a várt görbe, és a várt görbe helyett ez jött ki. A galaxis anyaga egyszerűen nem akart elfogyni. Megyünk kifelé, és egyre több anyag van. Pedig látjuk messziről, ott csillagok már nincsenek tovább, mi a csoda van ott? Sötét, és mégis van neki tömege, mégis volt. Hát ez a sötét anyag. Így merült föl a sötét anyagnak a gondolata, valami, amit nem látunk, de mégis vonzó erőt gyakorol, hiszen a csillagoknak a mozgását befolyásolja. Így bukkant föl, és a számítás egészen döbbenetes volt, hogy 10-szer annyi sötét anyag van, láthatatlan anyag, mint amennyi látható. Az ember azt gondolta, hogy a galaxis csomó csillagból áll, jó vannak még benne gázfelhő, por, meg egyebek, meg bolygók, de hát az úgy elhanyagolhat a csillagok mellett. Hogy van benne 10-szer annyi láthatatlan anyag, mint a látható, azért ez nagyon durva volt. Nem akarták elhívni kapteinéknek, még nem hitték el. Vera Rubinnak már sokkal pontosabb műszerei voltak, és neki már a 70-es években már elhitték ezt a furcsa eredményt. Csak nem értette senki, hogy mi a csoda lehet ez a furcsa anyag. No hát, nézzünk még nagyobb objektumokat. Nézzük meg, hogy mi történik, igaz ez? Hát mi lenne a ellentétes állítás, hogy nem igaz Newton gravitációs törvénye? Abból indultunk ki, abból számítottunk ki minden. Lehet persze azt mondani, lehet kiabálni, hogy Newton mondja le, meg egyebek, és akkor nem igaz neki, amit számolt, akkor másképp kéne a gravitációt. Ezt sokan megpróbáltak az elmúlt néhány száz évben, de a naprendszer meg ekkora méretekben kiválóan működik a Newton törvény. Tehát ezt nem akarjuk elfogadni. Akkor marad az, hogy tényleg ott van a sötét anyag. De változtassunk a nézőpontunkon, ez nem maradék. Hogyha ő a többség, akkor igazából azt kell mondani, hogy a galaxis az lényegében sötét anyagból van, és a csillagok az a felesleges, olyan, mint a tortán a hab. A sötét anyag a lényeg, a hab az csak hab a tortán. Tehát a nagy sötét felhőn ott van némi világító anyag, mint a tenger tajték. Ez a felfedezés alapjában megváltoztatta azt a gondolatmenetet, hogy hogy is alakulnak ki a galaxisok. Addig az ember azt gondolta, hogy összeállnak valahogy a csillagok, vagy összesűrűsnek a felül, de ott az rengeteg sötét anyag, az biztosan beszél abba, hogy hogy keletkezik egy ilyen galaxis. Mert innentől kezdve egészen más az embernek a képe a kozmikus objektumok keletkezéséről. Nézzünk még nagyobb struktúrákat, galaxis halmazokat. A galaxis halmazok olyan képződmények, amiben 10, 100 vagy 1000, vagy még ennél is több galaxis egymás kölcsönös gravitációs vonzása hatására együtt mozog. Ezt is a gravitáció tartja össze. Itt is ki lehet számítani, hogy mi történik az egészen, hogyha sokáig várunk. Itt már nincs keringés, össze-vissza mozognak, de kiszámíthatjuk az összes mozgási energiát, meg a gravitációs vonzásból származó energiát. Ha a mozgási energia győz, akkor a rendszer szétszalad. Ahhoz lehet hasonlítani, mint ha földobom a követ. Ha kis sebességgel dobom föl, akkor a gravitáció győz, és a kő visszaesik. Ha nagy sebességgel dobom föl, akkor elrepül az űrbe. Jó, gyorsan kell dobni, de mindesetre el lehet dobni. Itt is, hogyha galaxisok túl gyorsan mozognak, akkor a gravitáció nem állítja meg őket, és a rendszer szétesik. Ezt a képletet kell megint csak ijesztésként írtam. A képletet ki kell számítani az összes mozgási energiát, meg az összes gravitációs energiát, és az derült ki, hogy ez igaz. Minden galaxis halmazra, ahol ezt megmérték, az derült ki, hogy tényleg ennek szét kéne esni. Ez a mérges bácsi, Franz Zwicky, aki ezt a mérést még a 30-as években elvégezte, sok galaxis halmazra megmérte az egyes objektumoknak a mozgási sebességét, a távolságát, kiszámolta az energiákat, és azt kapta, hogy mindegyik szét kéne esni. De hát láthatóan nem esik szét. Most ennek két oka van. Két oka lehet. Éppen most frissen keletkezett, mint amikor a kis csirkék kikeltek a tojásba, és még hogy együtt vannak, aztán később szétszaladnak. Hogy minden galaxis halmaz olyan, hogy éppen most keletkezett, és éppen megy szét, de hát nem is látszik rajtuk, hogy szétmennének. A másik pedig az, másik ok, nem csak az egymás kölcsönös vonzása tartja őket össze, hanem van ott még valami más anyag, amit nem látunk, és annak a gravitációs vonzásai beleszól. Zwicky kiszámolta, és egészen döbbenetes eredményt kapott, azt kapta, hogy a sötét anyag 100-szor meghaladja a látható anyagot. Galaxisnál 10-es volt a szorzófaktor, itt meg 100-szor annyi a láthatatlan anyag. Hát ez még inkább úgy lehet elképzelni, hogy igazából ebből a sötét anyagból van a galaxis halmaz, és a galaxisok csak ott a ráadást jelentik. próbáljuk lerajzolni, hogy nézhet ki egy ilyen galaxis halmaz. Ott középen a galaxis, a korongja, meg körülött a kis gömbhalmazó, tehát ugye ez a, mondjuk a mi galaxis. Ez itt a piros a csillagokat világító anyagot jelenti. Körülötte ott van az, amiről korábban beszéltünk, hogy egy galaxis körülvesz egy csomó sötét anyag. Most akkor vegyünk egy csomó ilyen galaxist, így egy kupacba, ez lesz a galaxis halmaz. Az egészet belengi, ez amit sárgában rajzoltam, ez egy nagy gázfelhő. Ez az intergalaktikus, tehát galaxis közi gázfelhő. És plusz az egész körül még ott van a galaxis halmaznak a sötét anyaga, és ez a nagy világos szürke folt, ez képviseli az anyag nagy részét, és annak csak 1-2% az összes többi, ami benne van. Tehát igazából a nagy szürke felhővel kellett volna rajzolni, és akkor még az ember rajzol rá néhány cirádát. Hát ez nagyon furcsa, és az ember nem ilyesmit várt. Menjünk még nagyobb struktúrákra. Mi a legnagyobb struktúra, amit látunk, az maga az univerzum. Az univerzumnak a fizikáját hívják kozmológiának, és nagyon divatos tudományág. Az igazi tudományos kozmológia, aztán ezt nem kell bemutatni, ki a bácsi, Albert Einsteinnek az általános relativitás elméletével kezdődött, most ünnepeltük az évfordulót, 15 végén jelent meg az általános relativitás elmélet 100 évvel ezelőtt, és 16-ban számolták ki az első következményeket. Ő pedig Alexander Friedman, aki megoldotta Einsteinnek az egyenletét. Einstein azt mondta, hogy olyan bonyolultak az egyenletek, hogy úgyse oldja meg senki, Schwarzschild megoldotta a naprendszerre, Friedman pedig megoldotta az egész világegyetemre. És ezek a nevezetes görbék jöttek ki neki, hogy az univerzum az időben nem állandó, hanem tágul, változik. Jobbra megy az idő a tengelyen, most valahol itt vagyunk, és a különböző görbék a különböző lehetséges megoldásait jelentik az egyenleteknek. Azt tessék észrevenni, hogy valahol a múltban lenn volt a nulla. Ez micsoda? Ez a galaxisok átlagos távolsága. Azzal arányos mennyiség. Valamikor nulla volt, valamikor minden egy pontban volt, ez a nevezetes nagybum. Most nem ennek a részleteiről szoktunk megbeszélni. Lányom annak idején 3 éves korában toporzékolva követelte, hogy azonnal mondjam meg, hogy mi volt a nagybum előtt. Azóta is minden előadáson mindenki azt kérdezi, hogy mi volt a nagybum előtt, most nem erről szól az előadás. A mindesetre itt az ábrán látszik, hogy nem tudjuk ebből, hogy most itt vagyunk, hogy mennyi idővel ezelőtt volt a nagybum, viszont a görbék különböző módon folytatódnak. Ezt Friedman kiszámolta a 20-as évek elején, elküldte Einsteinnek, Einstein azt mondta, hogy ezt nem hiszi. És 29-ben ez a pipás ember, Hubble, akiről most elnevezték a nevezetes távcsövet, amit mindenki ismer az űrtávcsövet, ő kimérte, hogy valóban ez történik, az univerzum tágul, a galaxisok távolodnak egymástól. Ekkor Friedman már meghalt, tehát ő ezt már nem érhette meg, de Einstein ünnepélyesen elismerte a tévedését. Van egy nevezetes fénykép, hogy találkoznak, a Hubble-val bemutatják egymást. Ez itt Einstein, ez itt Hubble, ez itt a távcső. Örülünk, és Einstein elismerte, hogy igen, távolodik, távol a világ egyébként. No, a Hubble állandó, amit méricskéni kell, amire Hubble rájött, az ennek a görbének a meredeksége ebben a pontban, ezt meg lehet mérni. De az még nem elég ahhoz, hogy megmondjuk, hogy melyik görbén vagyunk rajta. Még valamit meg kell tudni. Hát miért lassulnak ezek a görbék? Mert az anyagnak a kölcsönös gravitáció fékezi a tágulást. Tehát ha az ember lerajzolja, kinyarigatja, először azt nézzük meg, hogy mikor kezdődött ez az egész, hát hogy körülbelül 10 és 20 milliárd évvel ezelőtt, 1989-en között az ember ilyet válaszolt. Tessék elképzelni, van egy hölgy ismerősöm. Hány éves? 10 és 20 között. Nem túl pontos meghatározás. Hát az univerzumból körülbelül ennyit tudtunk. Most már sokkal többet tudunk, most már a születése hónapját is tudjuk. Tehát éppen erről lesz a következő, hogy mi változott azóta. De mi múlik az, hogy melyik görbén vagyunk rajta? Azon, hogy majd mennyi anyag van rajta. Meg kell mérni az univerzum anyagát. Hát eddig arról van szó, hogy meg kell nézni, hogy adott térfogatban mennyi anyag van jelen. Meg kell mérni, viszonylag ritka. Ebben a teremben nagyon sok proton van, itt a különböző hallgatóknak a testében jelen, de az univerzumnak az átlag sűrűsége jóval kisebb. Körülbelül néhány proton per köbméter, hogyha a nagy galaxis közi tereket meg egyebeket is nézegetjük. Hogyha egy kritikus értéknél nagyobb a sűrűség, akkor az a görbe érvényes, amin itt visszapottyanunk, és a nagy bumot egyszer a nagy recs fogja követni. Ha viszont a kritikus értéknél kisebb a sűrűség, akkor a végtelenségig tágulunk, akkor a kettes görbén vagyunk. Meg kell mérni a kritikus sűrűséget. Ez körülbelül így van a megfelelő adat, durván 5 proton per köbméter. Hát ezt így nehéz számolgatni, pontosan azt kell csinálni, mint amiről az előbb beszéltem, megnézni a galaxisok, a galaxis közi térnek, meg a galaxis halmazok közti térnek az átlagos anyagsűrűségét, és abból az egész univerzumnak az anyagsűrűségére következtetni, és akkor, ha tudjuk, hogy mennyi a sűrűség, akkor meg tudjuk mondani, hogy mi lesz a jövő, hogy melyik görbén vagyunk. Vagy fordítva, hogyha valamiféle csillagászati mérésekkel meg tudjuk mondani, hogy korábban milyen volt a világ, hogy melyik görbén indultunk el, akkor egyrészt meg tudjuk a mostani sűrűséget, másrészt meg tudjuk a görbék folytatását, meg tudjuk mondani a jövő elmélet alapján. Ez volt a helyzet a 80-as évekig a kozmológiában. Félig meddig mese volt, senki sem akart elhinni, hogy ennyire pontatlan adatok, az tudományosan. 1990-es években kezdődött a kozmológia forradalma, az úgynevezett precíziós kozmológia. 3 független csillagászati mérésorozatot végeztek, ezt az ábrát bizonyára sokan látták, ez a kozmikus háttérsugárzásnak az eloszlás. Ezért aztán ki is adták ennek a 2 tudósnak a Nobel-díjat 2007-ben. Volt egy másik mérés, ettől teljesen független dolog, bizonyos szupernováknak a térbeli távolságát határozták meg, és annak alapján rájöttek egy nagyon furcsa dologra, mindjárt mutatom, hogy mi. Ezért is Nobel-díjat adtak ennek a 3 csillagásznak, a 2011-es Nobel-díjat ők kapták. És a harmadik mérés pedig a galaxisoknak a térbeli eloszlását mutatja, ezt az ábrát ezt még később elemezgetni fogjuk. Ebből a 3 mérésből együtt az derült ki, hogy nem a Friedman-féle görbéken vagyunk, ugye itt le van rajzolva az előző Friedman-görbe, ami visszapotyan a recsbe, vagy pedig ami a végtelenség tágul, hanem egy harmadikon ilyen egészen furcsa görbén, ami gyorsulva tágul. Így egyre nagyobb sungat, nem elég, hogy távolodnak a galaxisok egymást, hanem egyre gyorsabban távolodnak. Erre jöttek rá ők a szupernováknak a vizsgálat alapján, és ezért kapták a Nobel-díjat. Tehát az egyik nagy felismerés az volt, hogy az univerzum gyorsulva tágul, és megmérték az univerzum paramétereit. Ugye egy-egy ilyen görbét, azt néhány adattal lehet jellemezni. Most egy olyan ábrát rajzok, hogy szándékosan nem írtam el, hogy mi van a tengelyeken. Az a érdekesség ennek a mérésnek, hogy egy-egy mérés az nem volt túlságosan pontos. Elvégezték az egyik mérést, és azt mondták, hogy az adatok valahol itt vannak. Tessék megnézni, hogy a besatírozott terület egyik részénél a paraméterek 10-szer akkorák, mint a másik részénél. Hány kiló? 1/10 dekától 10 kilóig terjedhet. Hát nem túl pontos mérés. Megmérték a másikat, és a másik az pedig egy másik ilyen ábrán helyezkedik el. A kettőnek a meccéspontja az már jobb meccsés. Ilyenkor szokták a laborban azt mondani, hogy el ne végezd a harmadik mérést, mert akkor ugye 3 egyenes a legritkább esetben szokott átmenni egy ponton, hanem 3 egyenes az legalább 3 pontban metszik, mert ha rosszul rajzolom, akkor 4-ben vagy 5-ben is metszeti. Hát itt elvégezték a mérést, és tényleg metszették egymást, és akkor a 3 mérés kirajzolt egy jó kis pontos tartományt, aminek, hogyha leolvasd a koordinátáit, akkor 1% pontossággal megtudom az univerzum tágolásának az adatait, tehát ezt a görbét egészen pontosan le tudom rajzolni. És ennek alapján lényegében 2002-2005 közöttre sikerült kiállítani az univerzum személyi igazolványát. Neve a mi univerzum. Életkora most már pontosan tudjuk 13,8 milliárd év. Azért ez nem olyan nagy. A Föld az 4,6 milliárd éves. Az egész univerzum csak 3-szor annyi idős, mint a Föld. Az ember nem így gondolná, hogyha mi ilyen kis apró epizód vagyunk, de nem, hát ugyanaz a nagyság. Geometriája sík, erről most itt nincs idő beszélni, hogy ez mit jelent, mérete végtelen. Mert korábban a Friedman modellekben még az is volt, hogy lehetséges, hogy határtalan ám, de véges. Nagyon sokan még mindig úgy tudják, hogy Einstein bebizonyított, hogy univerzum határtalan, de véges, de nem, most már tudjuk, hogy végtelen. Tágulása gyorsul, összetétele, ez egy mellékeredmény volt, de nekünk a következőben ez lesz fontos. 69%-ban ugye ez sötét energiából áll, amit nem mindjárt megmutatok, 27% a sötét anyag, amiről eddig is szó volt, és szó lesz, és 4% az atomos anyag. Eddig az ember azt tanulta, hogy hát legyünk szerények, mi nem a világegyetem középpontjában lakunk, ahogy a görögök gondolták, hanem egy félreeső galaxis, félreeső sargában levő naprendszernek egy kis vacak bolygóján. Most már az is kiderült, hogy az anyag, amiből mi vagyunk, az az univerzum anyagának csak a 4%-a, tehát gyakorlatilag a kutyafüle. Tehát mi nem az univerzum domináns anyagából vagyunk, hanem valami apróságból. Na de azért az univerzum életre alkalmas, ezt azért írjuk hozzá jó tulajdonságként az igazolványhoz. Íme itt egy ábra, ami megmutatja, hogy milyen ez az anyagösszetétel. A sárga mutatja a csillagok, bolygók anyagát, a világos kék a galaktikus gázt. És a fekete a sötét anyagot, a 60% az a sötét energia. A sötét anyag az, amiről tovább szó lesz, a 4% atomos anyagból annak a 9/10 része az gáz, és a maradék annak az 1/10, tehát a 4%-nak az 1/10 alkotja a csillagokat meg a bolygókat. Hát tényleg ez erenyésző hányad, lehet rá szerénynek lenni. Az atomos anyag összesen 4%. Sötét energiáról ma nem fogok többet beszélni, az egy nagyon furcsa dolog, az gyorsítja a tágulást. Erről vannak mindenféle érdekes elméletek, durván úgy lehet elképzelni, hogy a vákumnak az energiája, minél messzebb vannak egymástól a testek, annál több vákum van és annál jobban taszítják egymást, és ezért távolodnak egymástól gyorsulva. Ez bizonyos bonyolult egyenleteknek a köznapra vulgarizálása. De most ezekről az egyenletekről beszélünk. Térjünk vissza a sötét anyagra, láthatóan 27% az a 4%-nak jó néhány szorosa, tehát sokszor annyi sötét anyag van, mint sötét energia. De nem annyiszor, mint amiket korábban mondtam. Azt mondtam, hogy 10-szer több van egy galaxisban, 100-szor több van egy galaxis halmazban. Az egész univerzumban nem. Ebből fontos következtetéseket fogunk levonni. Tehát mindenesetre a csillagászok bebizonyították nekünk, hogy a sötét anyag létezik. Láttuk, hogy a galaxisokban 10-szer, a galaxis halmazokban 100-szor annyi sötét anyag van, mint látható anyag. Ugye ez az ábra. Az ismert univerzumban viszont 4%-nál 6-7-szer több sötét anyag van. Ez azt jelenti, hogy nem egyenletesen osztik el a sötét anyag, mert akkor mindenhol 6-7-szeres lenne. A sötét anyag csomósodni képes. Valahogy összecsomósodott. Ha csomósodása képes, akkor minden másra képes. Ha az anyag instabil és elkezd összecsomósodni, akkor ott már megindulnak a mindenféle bonyodalmak, például a galaxis képződés. Az ember végig gondolja, hogy a sötét anyag akkor bizonyára beleveszélt annak idején a galaxisok képződésébe, vagy a csillagok, vagy egyebeknek a képződésébe, az egész univerzumnak a dinamikájában. A sötét energiára ma is azt gondoljuk, hogy egyenletesen veszik az univerzumban, az nem csomósodik, szemben a sötét anyag valami csomósodik. Képzeljük el, hogy atomos anyag elkezd sűrűsödni. Összenyomják, aki már nyomott biciklipumpát, tudja, hogy az összenyomott anyag fölmelegszik. Amikor a gázfelhő összehúzódik és csillag lesz belőle, ott is az történik, hogy fölmelegszik. Ha atomos anyag húzódna össze, fölmelegedne, és mit csinálna, elkezdene világítani. A sötét anyag is összehúzódott, összecsomósodott, de nem világít. De innen is tudjuk, hogy ez valami nagyon más dolog, mint az atomos anyag. A sötét anyag nem sugároz. Na most az atomos anyag az sokáig plazma állapotban volt. Az univerzum a nagyból után, a hősrobbanás után sokáig nagyon forró volt, és akkor még nem voltak atomok, hanem külön-külön szaladgáltak az elektromosan töltött elemi részecskék. Ahogy a legelső ábrán szerepelt, sugároztak ki mindenféle fotonokat, elnyelték, össze-vissza rohangáztak a fotonok, és azok a fotonok, mint rugók, nem engedték közel egymáshoz a részecskéket. A plazmában nem gyűlik össze egy kis plazma kődarab. A plazma az egyenletesen szétkent gáz marad, egy kicsit hullámzik, de nem fog összesűrűsödni. Az atomos anyag viszont össze tud sűrűsödni, ezt majd mindjárt megmutatom egy rajzban, és az atomos anyag, amikor az anyag annyira lehűlt, hogy már atomok keletkeztek, ez az univerzum történetének egy bizonyos fázisában történt, akkor kezdett az atomos anyag sűrűsödni. De a sötét anyag az nem atomos és nem sugároz, ő már vidáman korábban is elkezdhetett sűrűsödni, és ez lesz a döntő lépés, hogy a sötét anyag már akkor csomósodott, amíg az atomos anyag még egyenletesen osztott el az egész univerzum. Ezt az ábrát bizonyára sokan látták már, nem fogjuk részletezni, teli van mindenféle információkkal. Az univerzum története jobbra múlik az ábrán az idő, balra volt a nagybun, jobb végén vagy mit. Van egy nagyon nevezetes pillanat, ami 380 ezer év NB. NB az azt jelenti, hogy nagybun után. A nagybun után 380 ezer évvel akkor hűlt le annyira az univerzum, hogy a protonoknak, az elektronok összeállhattak hidrogénatomokká. Ekkor születtek az atomok. Amikor én egyszer vegyészeknek meséltem erről, nagyon szomorúan vették tudomásul, hogy az univerzum első 380 ezer évében még nem voltak atomok, ezért nem volt szükség vegyészekre. Fizikusokra és közgazdászokra szükség volt, mert a káoszt is menedzselik. Na minden esetre ebben a pillanatban, tehát nem egy pillanat, de egy rövid korszak, akkor keretkeztek az első atomok, és az atomos anyag ekkor kezdett sűrűsödni. Hát ez egy nagyon nevetetes pillanat, mindenféle leve van, plazmakorsz, vége, háttérsugárzás lecsatolódása. Látták azt a képet, amit sokféle mutogatnak, hogy a háttérsugárzás eloszlása, az ennek az utolsó pillanatnak, amikor még plazma volt az anyag, ennek a szelfie. Az anyag készített magáról egy szelfit, felrajzolta az égre, és mi most le tudjuk olvasni. Ezelőtt a pillanat előtt az anyag még plazma állapotú volt, és ezért nem tudott sűrűsödni. De a sötét anyag az tudott sűrűsödni. És ezzel egy nagy nevezetes problémához érkeztünk, ami a csillagászatnak végirejtéje. Az egész univerzum történetnek az egyik olyan kérdése, amit sokáig nem tudtak megoldani. Hogy csomósodott össze az eredetileg egyenletes elosztású anyag? Tehát a plazma korszakban még mindenhol nagyjából egyforma volt a sűrűség. Létrejöttek az atomok, akkor az atomos anyag is mindenhol egyforma sűrű volt. Rajzoljuk. Íme itt a hely függvényében lerajzoljuk a sűrűséget. Amikor az anyag egyenletes sűrűsége, akkor az egy vízszintes görbe, mindenhol ugyanakkor az érték. Véletlenszerűen elkezd sűrűsödni. Egyik helyen egy kicsit sűrűbb lesz, másik helyen meg ritkább. De ahol sűrűbb, az gravitációs vonzást fejt ki a környezetére, és magához vonzza a környezetébe az anyagot, és még sűrűbb lesz. Ahol ritka volt, onnan elvonzák az anyagot, akkor az ott higgadt lesz. Tehát ez itt egyre erősödik ez a hullámzás, végül már ennyire durva lesz, és ezt már úgy nevezhetjük, hogy az egyik helyen van egy galaxis, mert ott sűrű az anyag, másik helyen vagy másik galaxis köztünk, meg űr van, mert ott meg nincs semmi, vagy nagyon kevés anyag. Ezt hívják gravitációs instabilitásnak. Egy kicsi változás felerősödik, önmagát erősíti. De ez benne van a Bibliában. Akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvetetik, amilyen van. Pontosan ez történik, ahol egy kicsit sűrűbb volt az anyag, ott a gravitáció összehúzta, és még sűrűbb lett. Így keletkeztek a galaxisok. Ez egy nagyon jó elmélet, addig, amíg utána nem számolunk. Utána számoltak, és kiderült, hogy rendben van, ez megtörténhet. Mondjuk úgy 100 és 1000 milliárd éves nagyságrend. Tehát elkezd véletlenszerűen sűrűsödni az anyag, egyre sűrűbb lesz, és 1000 milliárd év múlva létrejönnek a galaxisok. Az előbb, mintha azt mondta volna, hogy az univerzum csak 13,8 milliárd éves. Akkor hogy a csodában vannak már most is galaxisok, sőt már egy jó ideje vannak? Mi húzta össze? Ez a galaxis képződés nagy rejtélye, és az lehet a megoldás, hogy mielőtt az atomos anyag létrejött, és elkezdett sűrűsödni, addigra már létrejöttek gravitációs csapdák. Jó, az atomos anyag egyenletesen volt eloszlóva, ott már voltak gödrök, amit másfajta anyag hozott létre, és az atomos anyag létrejött, és oda beesett a gödörbe, sokkal gyorsabban, mint hogyha magának kellett volna magának gödröt ásni. Sok nagyságrendet gyorsabban tette meg, és akkor így néhány milliárd év alatt létre tudtak jönni a galaxisok, nem 100 vagy 1000 milliárd év alatt. Vajon mi áshatta ezt a gravitációs csapdát? Szerintem már tudják, hogy a sötét anyag. Sötét anyag ugyanis már korábban tudott csomósodni. Tehát a plazma korszakban ezek a gravitáló struktúrák már kialakultak, a sötét anyagnak a szerkezetei lettek ezek. Úgy kell elképzelni, mint például az ember megy az erdőbe pókhálókat, nem látjuk. De nem megyünk, hoppá, ott a pókháló, messziről nem látjuk. De ha eső után megyünk, akkor messziről látom, hogy csillognak a pókhálók, mert lecsapódtak rá az esőcseppek. Az alapstruktúra már korábban megvolt, a nedvesség lecsapódott és kirajzolódott, és messziről szépen csillog. Hát valahogy így kell elképzelni, az atomos anyag a korábban meglevő struktúrákra rakodott le. De milyenek lehettek ezek a struktúrák? Ezt kell megvizsgálni. Milyen geometriájuk ezek? Hát nyilván gömbölyű, mint minden. A galaxisok is gömbölyűek, a csillagok is gömbölyűek, én is gömbölyű, minden gömbölyű. Hát akkor mit csináljuk? Próbáljuk megmagyarázni, miért gömbölyű egy csillag. Képzeljünk el egy gömbalakú gázfelhőt, ami a saját gravitációs vonzásával elkezd összeomlani. Itt a gázfelhő, egymást vonzák részecskék, minden irányból egyforma erő hat, mi történik? Összehúzódik egy kisebb gömbé. Aztán még kisebb gömbé, még kisebb, és egyre sűrűbb gömbé. Na most képzeljünk el egy nem pontosan gömb alakú, hanem egy ellipszis gázfelhőt. Ha két rész, két hosszabbik vége messze van egymástól, és tudjuk, hogy minél messzebb vannak egymástól az anyagi részecskék, annál kevésbé vonzák egymást. A közelebbi részek viszont nagyobb erőt fejtenek ki egymásra, ezért errefele gyorsabban fog összehúzódni, ezért egyre laposabbá válik a gázfelhő. Egyre laposabb lesz, és végül kialakul, amit úgy hívnak, hogy Zeldovics palacsintája. Ő Zeldovics, aki ezt először kiszámolta a 70-es években. Annak idején gyakran járt ide Magyarországra, annak idején a szovjet tudósoknak Magyarország volt a nyugat, ameddig el tudtak jutni, és sokszor járt itt nálunk. Valamikor a 70-es években kiszámolta ezt a palacsintát. Na most sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy egy gázfelhő eredetileg elliptikus és nem gömbölyű. Akkor miért nem palacsinta alakúak a csillagok? Azért, mert a csillagokban belső nyomás van. Amikor idáig eljut az anyag, kicsit összehúzódik, akkor a belső nyomás megállítja, és nem engedi ennyire összemenni, hanem az anyag durván megvárja, hogy jó-jó, erre is essél össze, és végül nagyjából gömb alakú objektumok alakulnak ki. Miért van belső nyomás a gáznak? Mert ütköznek a molekulák, tehát kölcsönhatásban állnak egymással a részecskék. Ha olyan anyag kezd összehúzódni, aminek a részecskéi fütyülnek egymással, csak a gravitációsan húzzák egymást, de nem ütköznek, nem fejtenek ki nyomást, akkor létrejön a Zernovics palacsintája. Mi lehet ez az anyag? Hát ilyen lehet a sötét anyag. A sötét anyagról az a feltételezésünk, hogy nincsen belső nyomás, nincs ilyen kohézió, ami összetartaná, ezért amikor elkezd összeesni, akkor ilyen lapos palacsinták. Képzeljük el az univerzumot, tehát persze nem egy ilyen teljesen sík, hanem ilyen lepelszerű valami. Különböző ilyen leplek vannak szanaszét az univerzumban. Ezeknek a metszés vonalain ott a legsűrűbb az anyag. Hogy néznek ki ezeknek a lepleknek a metszései? Pókhálószerűek. Össze-vissza mindenféle szálak húzódnak az univerzumban. Zeldovicsnak és társának az volt tehát a jóslata, hogy az ilyen típusú anyag, amikor összehúzódik, akkor ilyen kozmikus méretű palacsintákat és szálakat hoz létre. Hát ha van ilyen sötét anyag, aminek csak a gravitáció számít és más nem, akkor ebből ilyen szálas szerkezet jön létre. Ez az a struktúra, ami már akkor létrejött, amikor az atomos anyag, ami ugye sokkal kevesebb, az még vidáman plazma állapotban egyenletesen töltötte be az univerzumot, létrejöttek a szálak, és amikor az atomos anyag úgy döntött, hogy abba hagyja a plazmaságot, és most már gravitációs instabilitása képes lesz, akkor észrevette a szálakat, és lecsapódott, mint az esőcseppek a pókhálón. Mit kell csinálni? Meg kell nézni, hogy valóban ilyen a galaxisok eloszlása. És megnézték. Íme ez már nem szimuláció, ez egy valódi felvétel. Csillagászok kimérték a különböző galaxisoknak az eloszlását az űrben. Itt vagyunk, itt középen valahogy, itt az ilyen szektordiagram, itt vagyunk mi. Minél messzebb megyünk, annál távolabbi galaxisokat lehet látni. Nem az van, hogy kisebb gömbök, nagyobb gömbökbe, hogy az ember elképzelni, hanem ilyen szálas struktúrák vannak. Nevezetes neveik vannak, hogy a nagy fal, meg a nagy vonzó, meg ilyesmik, valahol sok anyag koncentrálódik, de egyáltalán nem olyan jellegű ábra, mint amit az ember elvár a kozmoszról. Persze most már sokat lehet látni ezt az interneten. Amikor a 2000-es évek elején elvégezték a még nagyobb struktúrának, tehát a majdnem az egész felállható univerzumnak a feltérképezését, hát akkor hasonló szárstruktúrákat kaptak. Talán lehet látni, hogy az egyik részlete ennek az ábrának megegyezik, ez a részlet körülbelül ugyanez. De itt már gyakorlatilag az egész univerzum fenn, és persze ez csak egy metszete, térben meg lehet nézni. Ez volt az a harmadik csillagászati kísérletsorozat, kutatássorozat, amit mutattam. A galaxisok eloszlásának a feltérképezése. Ez az egész fenn van a neten. Az ember belemászhat, és akkor mintha egy űrhajóval repülne a galaxisok között, bujkálhat itt a szálakat, és nézi, hogy veszik körbe ezek a pókhálók. Nagyon jó élmény, sokkal jobb, mint a lövöldözős játék. Tessék kipróbálni. Tehát ez a nagy távcső, amit pontosan erre a célra építettek, egy amerikai szponzornak, a Sloan-nak a pénzéből, azért nevezték el róla ezt a kutatási sorozatot, Sloan Digital Sky Survey, tehát a Sloan által finanszírozott digitális égbolt felmérés, rengeteg galaxisnak mérte meg a pontos pozícióját. Az ember azt gondolná, hogy ismerjük, hát de mi csak egy kétdimenziós képet látunk így az égen, hogy egymás mellett hogy helyezkednek el. Most térben meg vannak, tehát a távolságokat is meghatározták, és lehet egy rendes térbeli ilyen csipke ábrát rajzolni az egész belátható univerzumról. A fekete részek a Föld elhelyezkedése miatt, meg a távcsőnek az északi félgömbön való elhelyezkedése miatt nem készültek el, de azóta már a déli félgömbön is vannak távcsőnek, és gyakorlatilag az egész eget azóta már felmérték. Ebben a kutatásban több magyar is részt vett, a távcsőnek az tervezője és építője, Szalai Sándor, aki már a 70-es években itt az ELTE-n azzal foglalkozott, hogy milyen matematikai módszerrel tudja leírni a galaxisoknak az eloszlását, és hogy lehet megfogni ezt a csipkeszerű szerkezetet. És a másik nevezetes kollégán Csaba István, aki olyan módszereket dolgozott ki, amivel nagyságrendekkel megnövelte ennek a kutatásnak a hatékonyságát, és sokkal több galaxissal tudták meghatározni a pozíciót, mint ahogy eredetileg tervezték. Tehát ők ebbe fontos szerepet játszottak ebbe a kutatásba. Mi történt tehát? Ha az univerzum térbeli szerkezete igazolta azt a hipotézist, amit az előbb elmondtam, hogy a sötét anyag szálas szerkezete hozta létre később a galaxisoknak az elosztását, mert a galaxisok tényleg úgy osztanak el, ahogy ennek alapján várnak. Azóta már rengeteg számítógépes szimulációt végeztek, ugye lehet látni ezek térbeli ábra, mozgó filmek is letöltöttük a netről, hogy a kezdetben egyenletes elosztású anyag hogy gyűlik össze ilyen egyre határozottabb pókháló szerkezetté. Ez is egy másik, most már csak egy kétdimenziós metszete a pókhálónak. A sötét anyag nem bocsát ki fényt, ez a definíciója. De mégis hat a fényre. Miért? Mert gravitációt fejt ki. És a gravitáció eltérítheti a fényt. Ez megint egy olyan dolog, amit már 100 éve tudunk Einstein óta. És ezért le lehet fényképezni a láthatatlan anyagot. Tessék azért ezt a megfelelően, hogy gyerekeknek az ember mesét mond, hogy volt egy láthatatlan ember, de én lefényképeztem. A gyerek kirögi az ember, de a tudósok ezt is megcsinálták. Mit is jelent ez a gravitációs fényelhajlatás? Tessék, egyre itt van egy csillag, elindul róla egy fénysugár, de közben ott van mellette egy jó nagy tömeg, mondjuk a nap, és akkor a fény egyszer csak bekanyarodik, és így érkezik el a Földhöz. Itt a Föld. Na most én látom egyik irányban megérkezni a fénysugarat, akkor mit gondolok, hogy abban az irányban van valami. Tehát ezt a csillagot odaképzelem, hogy abban az irányban van, pedig nem is ott volt. Na most a valóságban itt nem ekkora nagy derékszikrok kanyarokat tesz meg, néhány szög másodperc. Az is valami, hát azt is ki lehet mérni. Nagyon pici ez az elkanyarodás, de észlelhető. A pontszerű források egyszerűen rossz irányban vannak. Hogyha itt egy ilyen kiterjedt forrást látunk, akkor az olyasmi, mintha mondjuk egy sörös korcsón el keresztül néznék valakiről, vagy kínálnék fényképet. Jó, átjön a fény, de össze-vissza töredezik az arca, tehát nem a megfelelő módon állnak össze a pixelek. Hát a kiterjedt objektumról a gravitációs fényelhajlítás torzképen hoz létre. Aki ezt kitalálta, megint csak Einstein volt, az általános relativitás elmélet jósolta meg ezt a jelenséget, hogy a fény elhajlik a nap mellett. És egy angol tudós, Arthur Eddington mérte ki 1919-ben, úgyhogy egy napfogyatkozásnál megnézte, hogy kanyarodik el a fény a nap mellett, mert akkor a nap közelében is lehet látni a csillagokat. Ugye annál erősebb a hatás, minél közelebb megy a csillag a naphoz, csak nappal nem látni az égen a csillagokat. De a természet gondoskodott egy ernyőről, ami időnként oda megy a nap elé, ez a hold, és akkor a napfogyatkozáskor meglátszik mellette a távoli csillag. Einstein megjósolta, és kiszámolták, hogy a Krím félszigeten lesz egy napfogyatkozás. Oda is ment egy német expedíció 1914 nyarán, hogy lefényképezze a napfogyatkozást, de közben kitört a világháború, és a német tudósokat, akik távcsövekkel meg egyéb gyanús kémeszközökkel voltak felszerelve, internálták Szibériába, tehát nem tudták kimérni az effektust. A következő években meg a déli félgömbben voltak a napfogyatkozások, és sok tengeralattjáró miatt nem mentek el ott a tudósok. Az első béke évben 1919-ben megszervezték a Dél-Afrikában meg Dél-Amerikában az expedíciót, kimérték, és Arthur Eddington ezt a fényképet készítette. A két egymás melletti fotó a csillagnak az eredeti pozíciója, meg a nap által eltérített pozíció. Iciri-piciri, de a miénk. De hát annyi, amennyit Einstein kiszámolt. És hát Eddington meg Einstein elégedetten megbeszélték, hogy igen, stimmel a dolog. Ezóta tudjuk, hogy a fényelhajlás az tényleg mi van, ahogy Einstein kiszámolta. Korábban is volt olyan elmélet, ami ezt mondta, de Einstein kétszer akkora effektust hozott ki, és tényleg a mérések azt igazolták. Na most van néhány ilyen érdekes hatás, például képzeljük el, hogy itt van egy galaxis, és mögötte egy másik. Akkor erről innen is érkezik a fény, onnan is, minden irányban, és akkor a mögötte levő objektum ilyen gyűrűvé válik. Ez egy valódi fénykép az égen, két galaxis éppen pont egymás mögött van hozzánk képest, és a távolinál a képe ilyen gyűrűvé torzul. Lehet olyasmit csinálni, hogy egy objektumról két kép alakul ki, és ez viszont az egyik. Még durvább, amikor négy kép alakult ki, és ez egy távoli galaxisnak, a központi galaxis által létrehozott egymás melletti négy képe, úgynevezett Einstein kereszt. És még ez az ábra pedig, amit az előbb mondtam, hogy a kiterjedt testeknek az elgörbülését mutatja, ezek galaxisok, amik nem ilyen ív alakúak, csak itt középen van egy galaxis halmaz, és annak a gravitációs hatására a mögötte levő objektumoknak a képe eltorzul, mint mondom, hogy egy üveggömbön keresztül nézném, van lencsén keresztül, és abból, hogy mennyire torzul el a képük, abból vissza kellett, ki lehet számítani, hogy ennek a központi objektumnak mennyi a tömege. Na most nézzük meg még egyszer ezt az ábrát, ha mondjuk a nap eltérítette, de nem muszáj oda napot tenni, lehet oda tenni valami olyasmit is, amit nem látunk, a sötét objektumot, a sötét anyagnak egy felhőjét. Az is el tudja téríteni, annak is van tömege. A gravitáció az anyagtól független. Ha M tömeg van ott, az megfelelő módon elkanyarítja a fényt. Tehát, hogy azt látjuk, hogy nincs itt semmi, és mégis torzítja a képet, az a sötét anyag. Stimmel? Ezért, hogyha elég sok ilyen objektumra kiszámolgatjuk, hogy mennyi a tömeg, akkor fel tudjuk térképezni az univerzumban a sötét anyagnak az elosztását. Íme az első ilyen fénykép, ami sötét anyagot ábrázolja, a kék az ábrán a sötét anyag, a piros az gázfelhő, a világítók az a csillagok meg galaxisok, és a kék az a sötét anyagnak a számítógépen rekonstruált, a mögöttes tárgyaknak a fényének az eltorzításából rekonstruált elosztása. Íme lefényképeztük a látogatást. Egy másik ilyen nevezetes galaxis halmaz, aminek ott középen megint a kék jelzi a sötét anyagnak az elosztását. Elemezzük egy kicsit ezt a fényképet, hogy mi történik itt. Volt két galaxis, úgy hívják őket, hogy lövedék galaxis, az előbb már rajzolgattam, hogy hogy néz ki egy galaxis halmaz. Kívül van a sötét anyag, középen gázfelhő, és azon belül ott vannak a galaxisok. Ezek száguldottak egymás felé, persze nem nagy száguldásnak kell gondolni, ezek ilyen sok millió vagy sok százmillió év alatt lezajló ütközések, szép lassan, robusztusan. Közeledtek, összeértek, egymáson áthaladtak. A galaxisok viszonylag ritkán vannak. Katonák szoktak úgy kísérletetgetni, hogy két szakasz úgy halad át egymás, hogy nem ütköznek a katonák, ha mindenki megfelelő lépésben halad, akkor így át tudnak férni egymás között. Hát a galaxisok is vidáman áthaladnak egymáson, és itt a utolsó ábrán már látszik, hogy már túlmentek. A sötét anyag is ment velük. A sárga anyag, a gáz az meg megtorpant. A gázfelhők összeütköztek, felizzottak, és röntgen sugárzást bocsátanak itt ki. Az ábrán a piros, az a röntgen sugárzásnak a föltérképezése. A gázfelhők középen összetorlódtak, lemaradtak a egymáson áthaladó galaxisok között, külön vált az egyik fajta anyag meg a másik, szétrázódott a szerkezet. Később aztán majd az történik, hogy ennek a közepén levő gáznak a vonzása miatt az egész elkezd kavarogni, és valószínűleg ebből egy ilyen összekavarodott, még nagyobb galaxis halmaz alakul ki, sok milliárd év alatt. Tehát ezek ilyen lassú folyamatok. De ezen látszik, hogy szétszincálódott az eredeti szerkezet. A sötét anyag vidáman áthaladta egymáson, a sötét anyag nem úgy ütközik, mint a gázfelhő. Tehát ez az ábra ezt mutatja. Ennyit tudunk a sötét anyagról már. Ez például megint egy ilyen rekonstrukció a gravitációs elhajítás alapján. A kék, a világos kék képviseli a sötét anyagnak az elosztását. És ez pedig most már háromdimenziós ábra megmutatja, hogy tényleg ilyen százszerűek a galaxisok. Ráadásul egyik irányban a távolságot nézünk. Minél messzebbre nézünk, annál inkább a múltban nézünk. Észre lehet venni, hogy ha erre, arra van a távolság. Ott akkor még nem volt annyira százszerű az anyag, jön errefelé, egyre inkább szétcincálódik. Tehát az ábrán nem csak a térbeli elosztását, hanem ennek a térbeli elosztásnak az időbeli fejlődését is lehet követni. Ezt is ugye a kísérleti adatok alapján számítógéppel rekonstruálták a galaxisoknak a sötét anyagnak a térbeli elosztását. Most föl kell tenni a kérdést, hogy ez tényleg fénykép? Lefényképeztük a sötét anyagot? Hát ezt a számítógép csinált, a számítógépen Foxy-Maxit is le lehet rajzolni. Tehát mi az, hogy fénykép? Hát az anyaggal kölcsönható sugárzás eltérül, például amikor valakiről fényképet készítünk, technikai eszközökkel előállítunk egy olyan ábrát, amit szemmel meg lehet. Hát ez mind ilyen. Mint amikor mondjuk röntgenfelvételt készítünk. Szemmel nem látjuk a röntgenfelvételt, de technikai eszközökkel létrehozunk belőle olyan ábrát, amit észlelünk. Vagy egy elektronmikroszkópos kép, az sem közvetlenül fényjel készült. Vagy egy röntgen CT, amit számítógép állít. Vagy mindenkinek a panoráma fotója, amikor a számítógép összerakja a sok kicsi képből az egy nagyot. Senki nem látta egyben az egészet, azt is számítógép csinálta. Vagy amikor diffrakciós képeket készítenek a molekulákból, abból jöttek rá annak 1953, hogy a DNS a spirál szerkezetű. Az is egy fénykép volt, tehát technikai eszközökkel előrajtott ábra. Vagy amikor 73-ban felfedezték azt, hogy a protonban kvarkok vannak, az sem közvetlen fénykép. Éppen annyira, ugyanolyan joggal ez is egy valódi fénykép, egy amúgy láthatatlan objektumról. No, de most, ha már ennyit tudunk a sötét anyagról, akkor már ideje lenne megmondani azt, hogy miből van. Már mondtam az elején, hogy nem tudjuk, hát akkor most arról beszélünk, hogy mit tudunk róla. Első ötlet az, hogy ugyanabból van, mint akármi más. Miből vagyunk? Mi atomokból vagyunk. Hát bizonyára ez is atomokból van, és hát persze az atomok elektromosan semlegesek, tehát nem világítanak. Na, de azért erről már beszéltünk, hogy az atomokat szét lehet piszkálni, és akkor plazma lesz belőlük, és az világít, szóval kicsit hátrább az adarakkal. De hát biztosan első gondolatunk az, hogy a világító anyag plazma, az atomos anyag, a nem ionizált anyag, az meg sötét, az nem világít. Hát akkor mi minden lehet? Mi van hol van plazma az univerzum? Például izzó gázfelhők, vagy a csillagok. Ami nem ilyen, például egy bolygó, vagy por, vagy hideg gáz, az nem világít. Hát akkor bizonyára az is anyag. Ilyen csillagok, hideg gáz, kóborbolygók, amik kikosszáltak a naprendszerükből, és szanaszét szaladgálnak a galaxisok. Neutron csillagok, barna törpék, fekete lyukak, ez mind lehet. És még rengeteg ötlet van, ez mind lehetne sötét anyag. No de, mondja az ember, hogy azért mégiscsak, de bocsánat, ennek van egy csodálatos neve, ez a MAHO, nem macsónak kell olvasni, masszív asztrofizikai kompakt haló objekt. Mi az a haló? Az a galaxisoknak a nagy külső térfogata, a lapos korongon kívüli. Tehát először ott gondolták, hogy ott vannak ezek az izék, tehát ott osztik el az anyag nagyjából gömbszimmetrikusan. Na, milyen ellenvetéseket lehet ezzel szembe tenni? Ha gáz lenne, akkor egy közeli csillag felmelegítené, és akkor világítani, és akkor már is nem sötét anyag. A poron szóródik a fény, azt észre lehet venni, hogy a csillagfény az elpérlődne rajta. És tessék azért ezt is elképzelni, hogy lehetne mondjuk egy galaxisban 10-szer annyi tömegű bolygó, mint csillag. Hát ezt úgy nehéz elképzelni. A csillagok már nagyobbak, nehezebbek, mint a bolygók. És ráadásul, amikor már azt is kiderítettük, hogy nem csak a galaxisokban, hanem a galaxis közitérben is rengeteg sötét anyag van, hát hogy kerültek oda azok a bolygók, vagy feketők, amik egyenek? Ez eléggé nehezen elképzelhető ez a felépítés a dolognak. De van egy sokkal erősebb kozmológiai ellenérv. Nagybum alapján ki lehet számítani, hogy amikor még kicsi volt a világ és forró, akkor melyik anyagfajtából mennyi volt, milyen elemi részecskéből mennyi volt. Tehát például a protonból meg a neutronból mennyi volt. Lehet kiszámítani, mi lenne, ha 10-szer annyi lett volna, vagy 100-szor annyi, és azok bujkálnak most itt sötét anyagformájában azok a részecskék, akkor az univerzum kezdetben egészen másképp fejlődött volna, és egy csomó mérhető adata nagyon más lenne, mint ami a személyigazolványában szerepel. Van egy korlátunk arra, hogy mennyi lehet maximálisan az atomos anyag, amit nem látunk, és kiderül, hogy ezzel a sötét anyagnak csak körülbelül 5-10%-át lehet megmagyarázni. Tehát a sötét anyag nem lehet atomos, csak egy kis rész. Hát akkor vajon mi más lehet? Hát a nagy valószínűséggel ismert vagy ismeretlen elemi részecskék. Elemi részecskék között vannak olyanok, amik elektromosan töltöttek, azok szórják a fényt, azok világítanak. De vannak semleges elemi részecskék is. Olyanok jelennek, amik nem vesznek részt az elektromágneses kölcsönhatásban. Persze az erős kölcsönhatásban sem vesznek részt, mert akkor, ugye az előbb megegyeztünk, hogy azokra, amik proton, neutron, stb., ezek rekordáltak. Mi marad? Ugye négy kölcsönhatást ismerünk, marad a gyenge kölcsönhatás, és persze a gravitáció, ami mindenkire. Tehát olyan részecskéket kell keresni, amik csak a gyenge kölcsönhatásban vesznek részt meg a gravitációban. Van-e ilyen? Van. A neutrino. A legutóbbi Nobel-díjat, nem most állítanám tavalyit, a neutrinoknak bizonyos tulajdonságainak a vizsgálatáért kapták többen. A neutrino ez egy nagyon nevezetes, még ugye többen szeretik, vannak ilyen pólók, hogy szeretem a neutrinót. Ő tényleg csak a gyenge kölcsönhatásban vesz részt. Kérdés az, hogy van-e neki tömege, vagy nincs. Sokáig azt hitték, hogy nulla a tömege. De hogyha lenne tömege, akkor pontosan kiszámolták, hogy ilyen szálas struktúrába tudna összegyűlni, őnek is egy belső nyomása, létrejönne a neutrinó pókhálója. Kik jöttek erre rá? Marx György professzor és tanítványa Szalai Sándor, aki most már Amerikában professzor, de itt még ifjú rocker korában látszik a képben, 75-ben publikálták azt az eredményt, kozmológiai alapon kiszámolták, hogy a neutrinóknak van kicsi, de nem nulla tömege, és ezzel megindult ez a biznisz, hogy akkor a neutrinok nagyon alkalmasak a sötét anyagnak a szerepére. Sokan nekiálltak és ki is számolták, hogy hogy tud összesűrűsödni. A 2015 évi Nobel-díjat pont azért adták ki most már másoknak, akik kísérletileg ténylegesen bebizonyították, igenis van tömege. Ők elméletileg számolták ezt, hogy van tömege a neutrinoknak. És utána számoltak, és kiderült, hogy tényleg pókháló, de nem olyan szálsűrűségű. Aki halat akar fogni, és ekkora nagy szálas hálóval megy, az nem fog pontyot fogni. Cápát talán. Tech. Ugyanolyan a struktúra, csak nem jó méretű. Neutrinokból nem olyan pókháló épülne. Hát akkor a neutrinok pókhálója az majdnem jó, de nem egészen jó. Mi kell? Olyan, ami olyan, mint a neutrinó, de nem az. Azaz gyengén kölcsönható, legyen neki tömege, adjuk össze egy gyengén kölcsönható tömeges részecske, weakly interactive massive particle, röviden, az amerikaiak mindent rövidítenek, WIMP. Ez a WIMP, ez a hosszú ideje, ő a divatos jelöltje a sötét anyagnak. Olyan, mint a neutrinó, csak más. Ugyanolyan, egy kicsit más tulajdonsággal vannak, és nyilván úgy kell a paramétereket beállítani, hogy a megfelelő szálméretű, lukméretű háló jöjjön létre, mint amit az égen olvastuk. Sajnos az ismert elemi részecskék között erre megfelelő részecske nincs. Az ismertek között nincs, akkor keressük az ismeretlenek között. Vannak-e ismeretlen elemi részecskék? Az a baj, hogy első közelítésben egy vizsgázó diák azt mondja, hogy nincs, mert a standard modell, a részecske fizika standard modellje az mindent leír. Akárcsak a Schrödinger-egyet. A standard modell 2012-ben lett teljes, amikor felfedezték a Higgs részecskét. Neki hallott annak idején a nagy innovációt, hogy már 50 éve vártunk, és végre megvan. Ő a korona köve a standard modellnek. Ezt az ábrát úgy mutatták, hogy összeállt végre az a puzzle, ami maga is kisebb kockákból áll, ugye ezek itt a különböző részecskék, és ez az egész standard modell a világegyetem még nagyobb rejtélyeinek, mondjuk a sötét anyagnak, meg egyebeknek a további rejtvényfejtéséhez most már egy egységes egész használható föl, mint egy ilyen puzzle. Szóval a standard modell az nagyon jó, mindent, amit jósolt, megfigyeltek, mindennel várt. Ezt mondtam a reggelén, hogy akkor mit csinálnak a részecske fizikusok, hogyha mindenben van. Mit csinálnak? Mit csinál egy részecske fizikus? Ugyanazt, amit eddig. Mit csinált a részecske fizikus? Azzal foglalkozott, hogy egyesíti a kölcsönhatásokat, és keres szimmetriákat. Például Maxwell 1864-ben egyesítette az elektromos és mágneses kölcsönhatást, tehát belőle elektromágneses. 73-ban sikerült ezt a gyenge kölcsönhatással egyesíteni, nagy egységes elméletben. Ha ezt az erős kölcsönhatással is egyesítik, még nincs meg, tehát nem tudok oda évszámot írni, ezt hívják Goodnak, Grand Unified, nagy egyesített elmélet. Ha még a gravitációt is hozzáteszik, az lesz a mindenség elmélet, a teória felveszi. Jelenleg itt tart a kutatás frontja, szóval az utolsó két lépés még hiányzik, de szorgosan dolgoznak rajta a legjobb fizikusai. Mindenesetre a részecske fizikusnak elméletileg van mit tenniük, és minden olyan elmélet, ami a standard modellen, tehát a mostani vonalon túl van, az jósol új részecskéket. Tehát előveszünk újfajta részecske fizikai elméleteket, például nagyon szép neveik van, a szuperszimmetria, a Hoore elmélet, sokdimenziós elméletek. Ezt csak ijesztésként írtam, hogy a QCD topológikus kiterjesztése, ez is egy elmélet. Csomó ilyen típusú elmélet jósol új részecskék. És köztük sok alkalmas lehet WIMP-nek, tehát sötét anyag részecskének. Na, de akkor megkérdezi az ember, hogy miért nem találtuk meg még ezeket a részecskéket, miért nem ismerik? Egyik válasz az, hogy nem léteznek, tévesek az elméletek. Mindegyik elmélet nem lehet igaz, mert egymásnak azért ellentmondanak, tehát majd el kell dönteni, hogy melyik igaz. Másik lehetőség az, hogy túl ritkán vesznek részt kölcsönhatásba. Harmadik, hogy olyan nagyon nagy a tömegük, hogy a részecske gyorsítók még nem érték el őket. Ez már sokszor bevált. Adjatok több pénzt, építünk nagyobb részecske gyorsítót, és akkor majd megtaláljuk ezeket. Tehát az első válasz a fizikusoknak az, hogy építsünk nagyobb gyorsítót. Másik, hát ez drága. Másik válasz pedig az, hogy nézzünk fel az égre. Mert a csillagászok szerényen jelentkeznek, és azt mondják, hogy ők az égen látnak rengeteg anyagot, amiről nem tudják, hogy mi az. Hát, ha éppen az, amit ti kerestek. A sötét anyag lehet, hogy alkalmas erre, amit itt keresgélik az elméleteik. Még van egy ötlet, hogy esetleg túl könnyűek ezek a részecskék. Nem azért nem találtuk meg őket, mert túl nehezek, hanem mert túl könnyűek. Még az elektronnál is sokkal könnyebbek. Nagyon szép neve van, a legkönnyebb feltételezett részecskének úgy hívják, hogy axion. Nyilván ebből is több elmélet van, ezért úgy mondják, hogy axion-szerű részecskék, rövidítve ennek is a neve ALP. Ezek nagyon kis tömegűek, de nagyon sok van belőlük. És most akkor egy friss szenzáció. Amikor írtam ezt a fóliát, akkor még nem volt ez meg. 5 napja jelent meg egy olyan cikk a legnagyobb tudományos folyóiratban, a Nature-ben, amelyben azt jelentették, megírtam sárgában, mert nagyon szenzációs, szuper számítógéppel kiszámolták az axionok tömegét. Nem, ugye vannak olyan elméletek, amik már beváltak, részei a standard modellek, egy kicsit továbbfejlesztették, abban szerepelnek az axionok, bonyolultak az egyenletek, szuper számítógéppel, sok hónap munkával megoldották és kiszámolták a tömegét. 10^-40 kilogramm, az nagyon pici, az elektronnál 10 milliárdszor könnyebb. Az elektron az 2000-szer könnyebb, mint az atom is elég kicsi, most akkor az elektronnál még 10 milliárdszor könnyebb, az aztán tényleg nagyon picike. Viszont rengeteg van belőlük, számolás azt mondja, hogy köbcentinként egy billió. Mennyi az? Milliószor millió. Annyi van egy köbcentibe, és sok kicsi sokra, mert sok ló disznót gravitál alapon. Végül ez a sok pici részecske együttesen elegendő lehet a sötét anyagnak a magyarázatához. Na most még ebben az elméletben az is szerepel, hogyha ez igaz, ahogy így számolták, akkor ők tudnak receptet adni arra, hogy a kísérleti fizikusok a gyorsítónál mit keressenek, akkor néhány éven belül ténylegesen el lehet dönteni, hogy létezik az axion vagy nem. És a kutatócsoport vezetői Fodor Zoltán és Kacz Sándor. Fodor Zoltán a Zürichi Egyetemen a jól tanult kutatóintézetben dolgozik, de részállásban az ELTÉ-n van, Kacz Sándor pedig az ELTÉ-n a elméleti fizikai tanszéknek a vezetője. Ez egy széles csoport, amiben még több magyar is volt, de többiek nem tették fel a fényképüket a mellett. Szóval egészen friss hír, most jelent meg a napokban, azaz tudok mégiscsak beszámolni valami ilyesmiről, hogy van új a nap alatt, van, vagy nem a nap, a sötét anyag alatt van valami új. És akkor ugye gondoljuk végig ennek az egésznek a logikáját, hát hogy fúrják az alagutat itt a hegy, és két oldalról nekiállnak a csillagászat, meg a részecskefizikot, csinálnak egy lukat, és elkezdik fúrni az alagutat. Az egyik azt mondja, hogy szerintem vannak mindenféle újfajta részecskék, a másik meg azt mondja, hogy az égen látok sokféle részecskét. Ugyanarról van szó? Közelítsük az elméletet. Vajon összeér, mondjuk a Suzy vagy a Gut vagy egyéb ilyen szép betűs elméleteknek a részecskéi alkotják a sötét anyagot? Tudjuk? Nem. De nagyon szeretnénk, hogy ez így legyen. Mert hogy ha az alagút összeér, akkor nagyon kellemes lesz, mert mi a fizikusok álma? Egymást megmagyarázó rejtélyek. Itt is volt egy rejtély, ott is volt, kioltották egymást, és akkor mindent értünk. A kísérlet és az elmélet egymást alátámasztja, mindenki rettenetesen hihetik. Na hát ez lenne a jó, ha mégsem ez történik, ha nem, ha az derüljük, hogy vannak ilyen részecskék, de azok nem azonosak a sötét anyag részecskével, az olyan, mint amikor az alagútnak vagy a felüljárónak a két szél egy eltéveszti egymást, és nem áll össze. Hát ez két befejezetlen projekt, a következő évszázadokra akkor nem lesz mindenki annyira boldog. Hát most akkor már csak azt kell megkérdezni, hol keressük a sötét anyagot. Hát nyilván az univerzumban, ahol van. Ott az univerzum, mert látom, hogy belé van sötét anyagban. Egy kicsit konkrétabban, közelebben, a mi galaxis onnan keresünk. Sőt, keressük egy kicsit még közelebb az univerzumnak a számunkra a leginkább hozzáférhető részén, a Földön. Hát mi is az univerzum részen vagyunk, itt is van sötét. Jó, nem annyi, mint a galaxisban, de hát azért itt is szolgálnak a részecskék. Mit lehet csinálni? Hogy például nagy energián, nagy gyorsítókban végezünk kísérleteket, ugye ez az első reakciója a részecske fizikusoknak, még nagyobb gyorsító, végezünk nagy méréseket. Hát ha észrevesszük, a legközelebbi hupli, amit látunk a görbéken, az majd biztos a sötét anyagnak a részecskéje lesz. A standard modell kész. A standard modellnek minden részecskéjét ismerjük. Ha találunk egy új részecskét, az a standard modellen túli. Nem biztos, hogy a sötét anyag részecskéje, de milyen marha jó lenne, hogyha az lenne. És ezért úgy reklámozzák, hogy a CERN fizikusai keresik a sötét anyagnak a részecskéjét. Nem azt keresik, bármit keresnek, ami van túl a standard modellen, valami esetleg létezik, de reméljük, hogy az éppen megegyezik, mert az alagút jó irányba megy. Ez az a... És ez volt a helyzet 2015-16-ban. 15 végén találtak valami kis nyomot az egyik görbén, amit a részecske gyorsítóval kimértek, de nem volt elég erős, ahogy azt mondhassák, hogy itt van valami, és az év végén mindig leállítják a gyorsítót. És tavasszal állt, és mindenki tűkönült, hogy induljon be valamikor a tavasszal a mérés, és aztán a nyáron majd kiderül, hogy megnő a huplé, és akkor ki tudjuk deríteni, miféle részecske. Sajnos a nyáron kiderült, hogy ez nem részecske, hanem mérési hiba. Mert ez pehú. Ez még nagyon jó lett volna, sajnos akár. De lehet kisebb energián is, nem kell. Szegény ember vízzel főz, a magyar embernek nincs 27 kilométeres átmérői gyorsítója, akár egy méter átmérő is lehet. Előveszik olyan folyamatokat, amiket korábban már ismerünk. Itt van például az a folyamat, amit Debrecenben megvizsgált, Krasznahorkai professzor. A atommagok átmenete. Ezt évtizedek óta tudják, hogy ilyesmik történnek, atommagokat meglődik protonnal, gerjesztekhez, stb. Kibocsát egy foton. Az a görbe hullámot egy gamma foton, ami aztán elektronra, pozitronra bomlik, meg lehet mérni, hogy milyen szögben mennek szét a részecskék. Itt látható, Krasznahorkai egy professzor, ha magyar detektorral, ami valamilyen kisebb, mint a szendeli, de kiválóan meg tudja mérni ezeket a szögeket. És előfordulhat néha az, hogy itt nem a gamma foton, hanem a sötét anyag egy részecské, úgynevezett sötét foton keretkezik. Minden ugyanúgy megy, csak akkor ez a szög egy kicsit más. Elméletileg utána lehet számolni. Minek alapján? Hát vannak mindenféle kezdetleges modellek, nem tudjuk részletesen, mi a sötét anyag, de vannak ötletek, és annak alapján utána lehet számolni, hogy ha ez az elmélet igaz, ha az elmélet igaz, akkor ilyen a részecske, milyen szögbe lövi ki ott azokat a részecskéket. És kiderült, hogy tényleg ez a helyzet, van ott valami hukli, van ott valami eltérés. Van valami részecske, ami eddig ismeret. Tehát felfedeztek egy részecskét. Megint az a kérdés, hogy ez vajon a sötét anyag részecskéje, vagy valami más. Megint annak örülnénk, hogyha az lenne. Nem biztos, hogy az, valami van. De reméljük, hogy az igazi, reméljük, hogy az a objektum, ami a másik lejtét is megmagyarázza, nem csak a részecske fizikába hoz új eredményeket, hanem a sötét anyag kutatásában is. Ez majd ki fog derülni a következő éveknek a további fejleménye során. Hát akkor ugye itt van a nagy sötét rejtély előttünk, mit kell csinálni? A közeli jövőben folytatjuk az alagút fúrást, a csillagászok és a részecske meg a magfizikusok is. A csillagászok az égen egyre inkább, egyre pontosabban feltérképezik a sötét anyagot, megpróbálják meghatározni a fizikai tulajdonságaikat, az eloszlást, abból kiszámítani, hogy sűrűsödik, abból kiszámítani, hogy vajon milyen egyenletek írják le a mozgását. Készenlétben vannak új, nagy, egyre pontosabb térképező műholdak, amik a galaxisoknak az eloszlását vizsgálják. Tehát mindent nagyon pontosan meg fognak vizsgálni, és az apró adatoknak az elemzéséből egyre inkább lehet következtetni a csillagközi anyagnak az eloszlására. És ugye minden messzebbre nézünk a nagy távcsövekkel, annál inkább a múltba látunk, egyre közelebb a nagy bumhoz, tehát az univerzum történetét is egyre pontosabban tudjuk rekonstruálni, és abból azt is ki tudjuk számítani, hogy mikor milyen anyag. A részecske és magfizikusok egyrészt építenek nagy gyorsítókat, és keresnek a standard modellen túl újabb részecskéket, azoknak a fizikai tulajdonságait összevetik azzal, amit várunk a sötét anyagra. De, ahogy láttuk itt ebben szemben, az ismert jelenségeknek az újramérése, apró kis valószínűségi jelenségeknek a vizsgálata is fényderített arra, hogy valahol itt közöttünk bujkál, csak eddig nem vettük észre, itt bujkálhat a sötét. Hogyha ezek a kutatások találkoznak majd valahogy, hogy többet tudunk egyrészt a részecskékről, meg az univerzumról, meg mi magunkról, és végül részletvilágosság. A ábrák forrásait azt ugye ilyenkor kötelező közölni, nem loptuk, mindenféle nyilvános forrásból szereztük, és a hiányzóábrákat mi rajzoltuk le. Köszönöm Király Andrea kolléganőmnek a segítséget, nélküle se az előadás, a prezentáció nem jöttek volna létre, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.